Folytassuk a Máté evangéliumának a tanulmányozását. A Máté evangélium a 25. fejezetéből olvassuk el az első 13 verset. Máté evangélium a 25, első 13 verse. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ahogy már említettem, ugye a énekekkel, vagy az Isten tisztelet kezdetével kapcsolatban is, hogy az elmúlt időszakban az utolsó időkről hallottunk, a 24. és a 25. rész is teljes egészében ennek szenteli az evangélista a témát, illetve az Úr Jézusnak a beszédeit idézi, és olyan érdekes, hogy olyan többféle oldalról közelíti meg azt a kérdést, amit az utolsó időkről szoktak mondani, és ráadásul ez egy olyan, hogy mondjam, része a Bibliának, ami nagyon kevés ember fogja megélni. És megdöbbentően, mennyiségileg sok van leírva belőle. És azért azt figyelnünk kell, hogy az Isten igéjében azért az elhangzott igéknek a ismétlése vagy súlya, az meghatározza azért kicsit a fontosságát is. Aztán ezzel ellentétben azt szeretném mondani, hogy számomra egy kicsit érthetetlen ez a példázat, nem is leszek forradalmi ezzel kapcsolatban, és ez az egyetlen igehely a Bibliában, ami foglalkozik vele. És miután annyira speciális, én egy kicsit úgy egy idő után feladtam, hogy minden részletét megértsek, mert az Izraelnek szól. És ezt is meg szeretném indokolni, hogy miből gondolom ezt. Azért az Úr Jézus második eljöveteléről beszéltünk, és eddig az előtte levő jelekről, amelyek beteljesültek, és még be fognak teljesülni. Például ilyesmit, amire érdemes odafigyelni, bizonyára emlékeznek a testvérek. Például azt mondja az Úr Jézus, hogy figyeljetek a történelemre, hogyha a fügefa zsendül, közel van a nyár. És ugye tudjuk, hogy Izrael megalakult közel 2000 évvel később, amivel a történelemben ilyen nem volt, hogy szinte egy állam, egy ország a föld színéről, ha nem is ugye személyében, de mint államformájában megszűnt, hogy az ennyi idő után, de még sokkal kisebb idő után is feltámadt volna, mert ez Istennek az akarata. És nekünk hívő embereknek talán ez nem úgy bizonyosság, hogy jaj, de jó, hát akkor biztos a többi is be fog teljesülni, hanem bizonyosak vagyunk benne, de aki egy kicsit is bizonytalan, annak meg kell, hogy erősítse a szívét, hogy az Isten ígéretei nem csak a hívőknek, hanem abszolút értelemben is igazak. És ezt jó végig gondolni, mint azoknak, akik esetleg kételkednek az igének a igazságában, bizonyosságában, és netán abban az igazságban, hogy minden úgy fog beteljesedni, ahogy ő azt leírta. A másik kérdés, hogy ez a minden úgy fog beteljesedni, az még számunkra is elég homályos. De vannak azért kijelentett dolgok. Aztán az elmúlt részben olvastunk megint két olyan, vagy két olyan csoportról, mint amiről ma fogunk beszélni. Ma van szó ugye az okosokról és a balgákról, a múlt alkalommal meg voltak ugye a gonosz szolgákról és az okosokról. Érdekes, ott is ez a kifejezés szerepel. És mind a kettőnek ugye az a példázata, vagy az a gondolata, hogy az Úr Jézus felveti ezt a szokásos fehér-fekete stílusát. Ő nem mond egy ilyen liberális, ilyen mindenkihez alkalmazkodó, mindenkinek megfelelő típust, hogy vagy ilyen, vagy olyan. És úgy gondolom, hogy ez azért, ez is egyfajta a tanításnak és az isteni gondolkodásnak a része. Ugye azért a kereszténység egyfajta kritikus vallás, mert ugye az a mondata elhangzik az Úr Jézusnak, hogy senki se mehet az Atyához, csak én általam. Ez annyira kirekesztő, hogy nincs esélye más vallásnak ebben, hogy így mondjam, hogy belejöjjön. És úgy gondolom, hogy az Úr Jézusnak ez a tanítására érdemes odafigyelni, és egyre nehezebb lesz. És az utolsó idők pont erről akarnak bennünket meggyőzni, főleg azokat, akik Isten gyermekei és az Eklézsiának a tagjai, hogy ez az időszak nem egyre könnyebb lesz, hanem nagy valószínűséggel egyre nehezebb. Nem biztos, hogy állatok elé fogják vetni a keresztényeket, de amint látjuk, bizonyos helyzetekben nem kimélik szó szerint az életüket, és nem akármilyen módon legyilkolják, vagy brutális módon tönkreverik a templomaikat, családjaikat, mindenüket, amik csak léteznek. Épp most olvastuk a Kisalföldbe, hogy ugye Nigériából jött egy fiatalember ide, akinek az a kérdése, hogy megkapja ezt a státuszt, hogy ő itt maradhasson, és elmondta, hogy ő katolikus, a mennyasszonya meg református, és amikor ezt az esküvőjét akarta rendezni, akkor ugye ez a ellenséges vallási irányzat betört oda, és szörnyű pusztítást végzett édesapjának az összes traktorát, vagy nem tudom milyen állományát fölégették, és ő is alig tudott elmenekülni. Valami olyan békeveszett támadása van a sátánnak Isten népe ellen, amit nem lehetne észrevenni. Aztán azt szeretném mondani, hogy ez a 25. rész, ami majd ezután is következik, mert csak az első rész témával foglalkozunk, három témával foglalkozik ez a rész. Ugye az első az a példázata a 10 szűzről, a következő példázata a talentum, és a végén pedig egy elég hosszú szakasz, ismét az Úr visszajöveteléről van szó, de ott már nem a második visszajöveteléről, hanem a ma harmadik visszajöveteléről lesz szó, amikor is megtörténik az utolsó ítélet. Mi ezt a harmadik részt már ilyen értelemben az Úr Jézussal együtt fogjuk átélni a tanításunk, hitünk, bizonyosságunk szerint. Azt már említettem, hogy ez a 10 szűz példázata, akárhogy kerestem a Bibliában, nem találtam párját ennek a történetnek, és azért szeretném elmondani, hogy van annak is egyfajta üzenete, eléggé, nem exakt módon, hanem egy kicsit olyan áthallással, de minden evangélistának megvan a maga fő csapása, hogy kinek írja. Ugye azt olvassuk a Máté evangéliumában, de bizonyára többen elfelejtettük, én magam is, hogy úgy szól az első vers, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, az Ábrám fiának nemzetségének a könyve. Ez nem nekünk íródott. Ez nekünk szól, de nem nekünk íródott célzottan. Ez a zsidó népnek íródott. Ez a Mesiásról szóló evangélium. Erről akarja meggyőzni a hallgatóságot, a zsidó hallgatóságot, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. Aztán jellegzetessége az, hogy hosszú terjedelembe idézi az Úr Jézusnak a példázatait. És kikértették ezt igazán? A zsidók. Aztán a másik az olyan döbbenetes számomra, hogy ez a legnegatívabb figurájú tanítvány. Mert ez vámszedő volt. Ez a legalja volt a zsidó népnek. És hogy ebből a népcsoportból, vagy szakmából választott az Úr Jézus tanítványt, hát én azt gondolom, hogy mi egyikünk se választott volna. Még a legkegyesebb itt lévő testvér se hiszem, hogy elhiszi magáról, hogy ha ő lett volna az Úr Jézus helyébe, azt mondta volna, na, itt egy derék vámszedő, hát ebből még lesz valami jó tanítvány. Én szerintem mi ilyet nem tettünk volna. Az más kérdés, hogy az Úr Jézus többet látott belőle, mint amennyit mi látunk, de nagyon megvetett volt, és ez is úgy megmelegíti az ember szívét, hogy Isten hogyan gondolkodik? Kit használ föl? Egy árulót. Ez egy tényleg áruló volt. A népének az árulója. Ráadásul vastagon megszedte saját magát is, és a szerencsétlen népétől elvette a pénzt. Zákeus azt mondta, mennyit vehettek el ezek, ha azt mondta, hogy négyszeresét fizetem vissza, amit én jogtalanul vettem el. És ez az ember, ez a Máté, ez a mi idézőjelben, a mi emberünk, az evangélista, aki talán, ha az ember azt akarja megtudni, hogy az Úr Jézus miket mondott ezen a földön, az övé, az ő evangéliumát kell elolvasni. Terjedelmesen beszél erről az ő evangéliuma, ugye beszél, például a hegyi beszéd a leghosszabb beszéd, és az a Máté evangéliumában és a Lukács evangéliumában is szerepel, de a Máté evangéliumában nagyon hosszan. Aztán ugye a példázatok, a sok-sok példázat, az a Lukácsnál is szerepel, hála Istennek, és ez az utolsó idők jelei kifejezetten egy elég tartalmas, hosszú szakasz, amit majdnem úgy lehetne mondani, mintha ez a kis magnóval hallgatta volna Máté, szó szerint igyekezett visszaadni, amit az Úr Jézus mondott, vagy legalábbis így tűnik nekünk, hogy egy folyamatos beszédnek a visszaadása. És azt mondta, azt olvastam egy kommentárba, és ezzel eddig még soha nem gondoltam, hogy a vámszedők ugye pénzzel foglalkoztak, és nagyon sok papírmunkát végeztek, hát ha nem is nyugtát adtak, de valahol el kellett nekik számolni, hogy ez a jegyzetelés, ez a rögzítése a dolgoknak, ez a Máténak a vérében volt már. Ugye más oldalon, de Isten ezt felhasználta, hogy ő egy ilyen típus volt. Az egy másik kérdés, hogy számomra, hogy a János, az egy olyan csoda, az evangélista, hogy a úgy legjobb tudomásunk szerint időskorában írta, és hogy tudott olyanokat leírni a 80-70 évvel későbbi történt, vagy előző eseményekről, hogy másnap, meg harmadnap, meg... Szóval úgy mondja el, mint aki tegnap előtt történt eseményeket visszaidéz. De Máté valószínűleg ezeket jegyzetelte, és számomra is olyan jó látni ezt. Aztán azt is mondhatjuk, hogy ez a evangélium egyik másik sajátossága, hogy a király evangéliuma. Tehát őt úgy mutatja be, mint magát a királyt. Kinek a királya? Nem a miénk. A zsidók királya. Mi volt az elítéltetésének a fő motivuma? Jézus ugye a zsidók királya. És akkor mondták, hogy hát ne ezt írjad föl, mondták Pilátusnak. És Pilátus azt mondta, amit megírtam, megírtam. És úgy látszik, hogy ő is Isten eszköze volt ebben a vonatkozásban, hogy azt írta rá, ami tényleg igaz volt, látszatra, minden volt, csak nem király. És mégis Isten szemében, és valójában király, és ezt majd meg fogja látni minden szem, még azok is, akik által szegezték őt. Egy ember ott a kereszt alatt ezt már kifejezte, csak az nem zsidó volt, hanem a százados. Amikor látta, hogy hogyan halt meg ez a Jézus, azt mondta, hogy valóban Isten fia volt. Hát az zsidók is tanulhattak volna tőle, de nem valószínű, hogy tanultak. Aztán az is egy érdekes dolog, hogy amit előrejárulva szeretnék elmondani, hogy ez a példázat és több példázat nem valós történet. Tehát különbséget kell tenni a között, ami egy történt esemény, hogy az Úr Jézus meggyógyított valakit, és akkor amit elolvasunk, ki kivel beszélt, mit mondott, az egy valós történet. Ezek a példázatok nem valós történetek, erre azért érdemes odafigyelni. Aztán azt a kommentárokba olvastam, és elfogadom, hogy a példázatokban ugyan sokszor több szereplő megjelenik, de a mondani valója jobbára egy gondolat. És nem gond az, hogy az ember próbálja keresni még a mögöttes tartalmat, de arra nagyon oda kell figyelni, hogy az az egy gondolat, az a hangsúlyos, és azt talán, hogy így mondjam, bárki meg tudja érteni, és annak van oka, hogy az Úr Jézus miért mondta még azt is hozzá, amit mondott, hát ezek között azért, amiket mondott, azokat úgy nem látom át világosan. És vannak olyan példázatai, ami ennél sokkal egyszerűbbek, és mégis megmagyarázta. És azon nincsen problémánk. Ugye az igét, a különböző földeknek a kérdését, hogy a hova hullik az igének a magva, ez olyan könnyűnek tűnik, és ezt érdekes módon minden evangélista, vagy a több evangélistánál szerepel, és szépen az Úr Jézus meg is magyarázza a tanítványainak. Ezt úgy tűnik, legalábbis az írás szerint nem tudunk róla, hogy ezt konkrétan elmagyarázta volna, hogy mit jelent ebben a példázatban. És ezért nem szabad végletekig lebontani a példázatot, majd erre ezzel kapcsolatban is a magam részéről van egy olyan dolog, amit egyszerűen a jelenlegi igei ismeretemmel kapcsolatban nem tudom lebontani, és mondanak egy-két dolgot nálam sokkal bölcsebbek emberek, de nem tudom tovább vinni, mert nem találom a összhangot benne, ezért erről is beszélhetünk. Aztán az is egy elfogadott tény, vagy gondolat, amit én is elfogadtam, ami egyértelműen nekem is a bizonyosságom, hogy ez a példázat a zsidóságnak szól. Nem csak azért, mert ez az evangélium általánosságban a zsidóságnak szól, hanem ez több kommentár azt írja, hogy valóban ez a példázat az ő népéről, az ő választott népéről szól. És ezzel nyilvánvalóan nem azt akarom mondani, akkor hátradőhet mindenki, mert nem nekünk szól ez, és hát majd meghallgatják azok, akik érintettek ebbe, mármint a zsidó nép. A hasonlat alapvető mondani valója ráadásul a 13. versben van, és ha az ember az egész példázatot nézi, megdöbbentő, hogy miért ez a végkifejlet. Nem azt mondja, hogy hát azzal az öt balgával miért veszett el, és hogy lehetne megmenekülnie, hanem arról beszél, amit már az előző részekben is hallottunk, vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ugye a fő gondolat itt a vigyázás, a készülődés, az éberség, az Úr visszajövetele. És ez annyira fontos, hogy a 24. részben ezt még kétszer megismétli, ezt a gondolatkört az Úr Jézus, arról is beszéltünk, és ez a gondolat két részből áll. Nagyon fontos, hogy nem tudjuk pontosan, mikor jön el az Úr Jézus, mármint konkrét évre, napra, hónapra, és a felkészülés fontossága. Aztán arról is esett már szó, hogy milyen a kereszténységben újra és újra megjelentek, és megjelennek olyan magyarázatok, elképzelések, hogy az Úr Jézus mikor fog visszajönni. Emlékszem, a hívő életem elején, talán 4-5 éves hívő lehettem, amikor megjelent egy kézírás, nagyon erőködtem, de nem emlékszem már az írásra, de arról próbált meggyőzni az a írás, hogy az Úr Jézus ebben a mondatra, és erre hivatkozik, csak azt mondta az Úr Jézus, hogy a napot és az órát nem tudjuk, de az évet igen. Hát én úgy gondoltam, én majdnem benyalt, bocsánat, de majdnem bevettem ezt a gondolatot, mondjuk legyen védelmemre mondva, hogy nagyon fiatal hívő voltam, mert annyira meggyőző volt, hogy az Úr Jézus nem azt mondta, hogy az évet se tudjátok. Nyilván ott sem mondták azt, hogy 2005, de a 2000 évet azt úgy megsatszolta az illető, és halomra hozta az igéket, hogy hát milyen logika alapján, de valahol azt látjuk azért az igében, és ez is elhangzott már itt közöttünk, hogy pont a tanítványok, mielőtt az Úr Jézus elment, fölvetik ezt a elég politikailag el nem ítélhető kérdést, hogy mikor állított helyre az országot. Hát mikor lesz belőlünk magyarul miniszter, vagy mit tudom én, milyen komoly ember. És akkor az abcsel egy hétben az Úr Jézus mondja ezt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyet az atya a maga hatalmába helyezett. Ez egyszer s mindenkorra helyre teszi a hív embernek azt a keresését, hogy valami konkrétumot mondjon. És azt mondja ezzel az Úr Jézus, még én se tudom. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy az ember Jézus Krisztus nem tudta. De amikor megdicsőült és fölment az atyához, bizonyára ezt tudta. De nem is ez a kérdés. A fő gondolat itt az, hogy ne keressünk kibúvókat, mert többször megismétli az Úr, hogy ez nem a mi dolgunk. Ezzel nem azt mondta, hogy ne is foglalkozzatok vele. Ne törődjetek, hogy mi történik körületek, csak azt ne akarjátok megtudni, hogy mikor jön el. És ez annyira fontos volt, hogy egyesek az új szövetség megalakulásakor, ugye azt mondták Péter apostolnak, vagy legalábbis ő hozzá jutott el ez a hír, nem tudom most hirtelen, hogy a zsidók részéről, vagy a pogányokból megtért hívők részéről, hát ez mindez idáig az atyáktól így vannak ezek a dolgok. Nem változott semmi. És akkor Péter azt mondja, hogy az Úrnak a türelmességét az üdvösségre tartsátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesznek. Valahol Isten, amennyire ítélő Isten, valamilyen oknál fogva, mint a szó szerint vérezne a szíve, hogy ez a pillanat ne jöjjön el. Mint hogyha, hát erről szól ez a példázat is, hogy késik, úgy tűnik, hogy késik a vőlegény. Hát minden példázatban valahol ez a lényeg, ugye, amit múltkor is hallottunk, hogy elment az Úr, és kiadta a rabszolgáknak a feladatot, és azt mondta a fő rabszolga, hogy hát késik az én Uram. Most ebből az aspektusból úgy tűnik nekünk is, hogy késik az Úr. Hát szegény Pál apostol, ha valaki tudta, hogy mi folyik a mennyei világban, és egyáltalán kinek adatott annyi kijelentés ezen a földön, mint neki, azt mondja, hogy azt mondja, amikor majd úgy jön vissza az Úr, és elkezdi mesélni, hogy mi, akik élünk. Hát döbbenet. Hát 2000 év eltelt, vagy 1900 minimum, amióta ezt ő mondta. És meggyőződése volt. És ha valaki látta azt a isteni csodát, amire ő azt mondta, hogy hány egeken túlhatolt, és olyan kijelentéseket kapott, amit a tanítványok élőszóban hallottak az Úr Jézustól, azt ő megkapta személyes kijelentésben. De ezt nem tudhatta. Isten ezt nem engedi ki a kezéből. Én azt hiszem, azért érdemes erre figyelni, hogy még véletlenül se adjuk a fejünket arra, hogy majd mi kitaláljuk. Lehet, hogy itt a testvérek ebben nem beszélyesek. Én, amikor fiatal voltam, azért úgy gondoltam, hogy ezt meg lehet találni, de azért már attól lemondtam. De ez azért erősíti bennem ezt a gondolatot, hogy ne akarjam, mert nem ez az én dolgom. Elégedjünk meg. És valahol valaki ezt mondta, nem erre mondta. De én azt hiszem, hogy érdemes ezt a mondatot meghallgatni, mindegyikünknek is szívünkbe zárnia. A hit nem az, hogy válaszaink vannak, hanem az, hogy hajlandók vagyunk válaszok nélkül élni. És itt nem az alapvető tanításról van szó, nem az üdv bizonyosságról, hanem pont egy ilyen kérdésről, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. És nyugodtan mondhatjuk azt, hívő emberek, nem tudjuk. Nem oda, és kérhetjük az Urat, mint Pál apostol, hogy a betegsége múljon el, és ugyanazt fogja mondani nekünk is, hogy nem, ezzel ne zaklassál, ebben nem adok neked világosságot. Hogy a hitnek olyan fontos szerepe van a hívő ember életében, hogy ilyenkor rajta kaphatjuk magunkat, hogy tudomásul vesszük-e, hogy a hit ebben a dologban nem segít. Mert ez lezár dolog, ez olyan lezár dolog, mint hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy te az ígéret földjére nem mész be. Neki meg volt az oka, ezt többször kérte, ugyanúgy, mint Pál apostol a betegségének az elm, hogy az múljon el, és az Úr Jézus azt mondta a Pál apostolnak, hogy elég néked az én kegyelmem, ugye erőtlenség által végeztetik el az a munka, amit ő gondolt. Mózesnek pedig azt mondta, hogy nem mész be. És ezek a válaszok igazából kicsit fájdalmasak, de pont arra akarja irányítani a figyelmet, hogy az Úr Jézus, amit mondott Tamásnak a feltámadás után, hogy boldogok Tamások, akik nem látnak és hisznek. Hát ez néha egy kicsit fájdalmas. Aztán alapvető gondolat és figyelmeztetés, hogy erre az egész történetre, erre teljesen mindegy, hogy zsidó emberek vagyunk, vagy keresztjének, hogy az a kérdés, hogy hogyan használjuk ki a ránk bízott időt. És ráadásul ugye erről is már beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy az Úr kegyelmes és hosszantű, de véges. Aztán hogyan várjuk őt vissza, és vannak-e ennek jelei az életünkben, erről még szeretnék visszatérni. Azért is gondolom, hogy az Izraelre vonatkozik ez a példázat, mert úgy tűnik, hogy mind a 10 szűz várta az Urat. Ez nem olyan volt, mint az előző, a 24. részben, ahol olvastuk a 31-től a 40, vagy bocsánat, a 25. részben fogjuk olvasni a 31-től 46-ig, amikor az ítéletkor az Úr Jézus szét fogja választani a juhokat a kecskéktől. Az vonatkozik a népekre. Azoknál nem az volt a kérdés, hogy mindenki várta. Hát az volt a probléma, hogy nem várták. Hanem itt mindenki várja, de itt valami másról van szó. Tehát ott a népek ítéletéről van szó, itt pedig ez a ige szakasz arról beszél, ahogy az Izrael jelképezi a 10 szűz, akik várják a vőlegényt, a messiást, és tudjuk, hogy nagy várakozással vannak a zsidók mai napig is, mert ők nem ismerik el, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő messiásuk. Ugye a Jézus a példázatában arról beszél, hogy királyként fog visszatérni az ő mennyasszonyával, a gyülekezettel, hogy részt vegyen az 1000 éves királyságban. És ugye ez a mi oldalunk, hála Istennek, és ez az 5 okos és a balga tűz, itt szűz jelképezi az Izraelt abban a vonatkozásban, hogy várják az ő messiásukat, akit meg fognak látni, de sokan egy kicsit, hogy így mondjam, későn. Mindegyik hivatalos a menyegzőre. Az is igaz, amit az Úr Jézus mondott, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Én úgy gondolom, hogy ez az ön életükre is igaz. Mindegyiknek van lámpása, mindegyikben van olaj, egy különbség, és mindegyik ebben a várakozásban megnestült, és mindegyik elaludt. Egyetlen egy különbség van, hogy az okosaknak volt tartalékolajuk, a többiek pedig nem hoztak magukkal olajat. És itt vagyok egy kis problémában, hogy mit szimbolizál itt az olaj. Mert általánosságban azt tudjuk mondani, hogy a Szentlélek munkáját, a Szent Szellem munkáját. Csak ugye az a probléma, hogyha mindegyiknek a lámpásában valamennyi olaj volt, ahhoz hogy lehet vásárolni? Amikor az Istennek, a Szent Lelkének a munkájában embernek nem lehet része. Tudjuk, hogy a Simon mágus is meg akarta szerezni azt a hatalmat, amivel Pál bírt az Úr Jézus Krisztus által, azt hitte, hogy ez valahol meg lehet venni, mint itt a szűzek, az olaj. Itt nagy bajban vagyok, hogy akkor mit jelkép ez az olaj. Itt én feladtam már ezen a értelmezésen, hogy meg tudjam mondani, hogy ez mit jelent. És azért is nehéz belegondolni abba, hogy mi lesz akkor, abban az időben, amikor harmadik alkalommal jön vissza az Úr Jézus, mert nem lesz itt a gyülekezet. És ha nincs itt a gyülekezet, akkor nincs itt a Szentlélek. Úgy tudjuk, hogy akkor az Istenhez való tartozást csak vértanúsággal lehet elérni. Ez már látásbeli, gondolkodásbeli kérdés, hogy melyikre tesszük le a voksunkat, de nekünk, Isten gyermekeinek, ez nem az a kérdés, amiben kell dönteni, mert mi a reményeink szerint az Úr Jézus Krisztusra fogunk visszajönni, hogy az 1000 éves királyságban részt vegyünk. A mi várakozásunkkal kapcsolatban azért azt szeretném, hogy ha már idáig eljutottunk, akkor olvassuk az 1 Tesszalonika 4, 13-17-ig. Én azt gondolom, hogy ezt már elolvastuk, de nagyon röviden azért szeretném érinteni épp ebből a történet példázatból párhuzamosan. A Tesszalonika 4, 13-17, ez viszont csak azokra vonatkozik, akik az Úr Jézus Krisztus vérén megváltott gyermekei Istennek. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, ugye itt mondja Pál, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amit felhangzunk a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtattunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ez a keresztény embernek, a gyülekezetnek a reménysége. És amikor ez megtörténik, akkor majd Isten eldönti, hogy az Úr Jézus mikor küldi el, hogy így mondjam, hogy meglássa őt minden nép ezen a földön, az ő népe, és mindazok, akik akkor élni fognak. Ugye ez a gyülekezet, de az egyén, hívő egyének a várakozása is, a vőlegény, az Úr Jézus Krisztus, ez a második eljövetele csak a gyülekezetért, kizárólag a gyülekezetért jön, az ő mennyasszonyáért jön el. És itt talán bele lehetne szőni azt a gondolatot, amit az Úr Jézus az utolsó időkről szól, ebben is vannak eltérések, hogy lesz-e olyan, hogy itt vagyunk egy gyülekezet, és megjön az Úr Jézus, és van, aki eltűnik a teremből, van, aki itt marad. Több kommentár azt írja, hogy a 10 szűz példázatában is, akik balga szűzek, azoknak is van még esélyük. De az nagyon nehéz esély lesz arra, hogy ebben változzanak, amikor az utolsó ítéletre visszajön az Úr Jézus, hogy hogyan lehetséges az, hogy ő mégis felismerve az Úr Jézus Krisztus mellett teszik le a voksukat. Az se kérdés a számunkra, hogy a gyülekezet várja-e, elfogadja-e, bocsánat, a meghívást, mert az Úr Jézus az övéért jön. Kiért jön? A mennyasszonyért. Az nem egy ilyen eshetőség, hogy a vőlegény hát vagy jön, vagy nem jön. Hát mondjuk, bocsánat, már látunk ilyet a történetben, de úgy azért nagy általánosságban a vőlegény epekedik a mennyasszony után, és szeretné, ha minél hamarabb a felesége legyen, igaz? Hát tehát itt is vannak ilyen kedves testvéreink, remélem. Hogy az, ugye, az egy nagy várakozás. Itt nem kérdés az, hogy várják, vagy nem várják. A gyülekezet az várja az ő urát. Az a más kérdés a hogyanja. Az sem kérdés, hogy most ugye ez az öt okos és balga szűzre vonatkozóan talán annyi igaz ránk, hogy talán balga módon is várhatjuk az urat, és várhatjuk őt igazán az ige szerint. Annyit tudunk, hogy mi örökre el vagyunk pecsételve az Úr számára, és elviszi az ő gyülekezetét a nagy nyomorúság előtt, legalábbis többen ebben reménykedünk, és ebben ezt hisszük, hogy ez így fog megtörténni. De gyakorlatban hogyan jelenik meg ez a várakozás az életünkben? Én voltam, de úgy tudom, a Ágika meg Zozó is volt Szalonikiben, amit ugye a bibliai időben Tesszalonikának neveztek, és van egy a tengerpartról induló kis, szép kis út, amelyik nagyon magasan a város fölé helyezkedik, oda fölmentünk, és ott körbenéztünk, és a Biblia tanúsága szerint, hát ezek a drága testvérek oda kiültek, olvasták, vagy hallották Pától, hogy visszajön az Úr Jézus, eldobtak mindent, kömbeskanalak, kalapácsok, bármit, és oda kiültek, és várták az Urat. És azt mondta nekik, nem, ez nem jó. Várjátok az Urat, de közben csináljátok a dolgotokat. És nekik sem tanácsolja, nekünk sem tanácsolja, hogy úgy várjuk az Urat, hogy tétlenül. Aztán valaki azt írta, hogy aki ezt az igét elolvassa, akkor ezt a 10 szűz példázatát, akkor sokkal jobban szabad értékelnünk a kiválasztásunkat és elhívásunkat, mint eddig. Hogy ne legyünk könnyelműek, ne legyünk közömbösek, vagy bizonytalanok abban, hogy őt várjuk. És a jó várakozásról mit olvastunk a múlt alkalommal a 24-46-ban? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, amikor megjön. Milyen munkában? Hát amit az ő ura adott neki. Amivel megbízta az ő ura. Valakit egyszer megkérdeztek egy, még talán a 20. század elején egy öreg cipést, hogy ha mit szólna bátyja, hogyha tudná, hogy az Úr Jézus este visszajön. Hát azt mondja, javítanám a cipőket, és amikor megjön az Úr Jézus, akkor elvisz. Tehát nem azt csinálja, hogy akkor eldob mindent, hanem van egy megbízatásunk. Most nem biztos, hogy a szakmára gondoltam elsősorban, hanem az Úrtól, hogy azt csináljuk-e. Teszem-e? Az szerintem nagyon fontos lenne. Úgy írtam föl magamnak, hogy a jó várakozás, az cselekvéssel teljes várakozás. Az a hívő ember, aki komolyan gondolja ezt, az Isten országának a dolgaival kellene, hogy elfoglalva legyen, és hogy van neki az Isten országával kapcsolatos céljaink és tetteink. Hogy kaptuk az utcába a Andi bácsinak a szolgálatait, és azt hallgatom az autóban mostanában. És volt egy ilyen szolgálat, ami úgy ezzel összecsengett, hogy sok hívő ember azt gondolja, hogy az az Istennek a feladata, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Megvan az üdvösség, Abre Győző bácsi szavaival élve, az üdvösség hapszivacsán szépen elpihengetünk. De hát nem ezért van az üdvösség, nem ezért van az üdvösség csak. Hát nyilván ez a, úgy szokták mondani, hogy ez a belépő Isten országában, mert csak az mehet be, aki üdvözült. Na de itt nem leülünk a keskeny út, vagy a kapu túl, és hát most már megvan az üdvösségünk, hát most már mi bajunk lehet, leülünk szépen, és várjuk, hogy az Úr Jézus valahogy csak visszajön, addig kihúzzuk valahogy azt a kis időt. Ugye nekem eszembe jutott, és ezt szeretném a testvéreknek a végére hagyni, hogy ez legyen egyfajta példa nekem is, és mindegyikünknek, hogy mit csinált Pál apostol, aki már az élete vége felé volt, itt még talán nem a búcsú beszédeit, de már nagyon közel van hozzá, a Filippi 3:14-ben azt mondja, hogy egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztusban, Jézusban adott jutalmáért. Tehát azt mondja, hogy ami mögöttem van, elfelejtem. Épp tegnap volt egy családi beszélgetés, ami egy kicsit úgy megrázott engem. Mert volt rólam szó, mint édesapáról, szülőről. Hogy mit tettem, hogy tettem. És akkor úgy Ági is segített, hogy lássam, hogy én ki vagyok, hogy vagyok, és hát azért ez nem volt olyan pozitív. És azzal szembesülni, hogy igen, fiam, ezt nem jól csináltam. Na de most ezzel mit tudok csinálni? A bocsánat kérésen kívül, ha ez olyan konkrét. És még azt is el tudom mondani, hogy amit csináltam, az édesanyjukkal együtt a legjobb lelkiismeretet csináltam. Ez a maximum, amit el tudok mondani. Hogy jól csináltam-e? Az nagyon úgy néz ki, hogy nem. De mit mond Pál? Nem közömbösen, na mit érdekel, de le kell zárni. Valamilyen módon is, ezért nagyon jók a beszélgetések. Ez is egyfajta lezárást. Hogy elfelejt. Olyan értelemben elfelejtem, hogy nem rágodom, mert nem tudom visszahozni. Ez a drága, nálam félfejjel magasabb fiam nem lesz soha ilyen kis aranyos 4 éves gyerek, vagy mit tudom én, hány éves, akit lehet babusgatni, vagy megpróbálni nevelni. De rájöttem, még mindig lehet, bocsánat, ez már kitérés az igéből. Mert arra vágynak, hogy együtt legyünk, hogy azt sírja vissza, hogy akkor nem voltál apa, mert akkor a gyülekezetben voltál. Hát akkor tessék behozni most. És hogyha egy 40 év, közel 40 éves gyermek ezt akarja, ezt mondja, akkor hát akkor úgy látszik, Istennek még van kegyelme, sem azt mondja, hogy na hát fiam, ezt is elrontottad, így jártál. Na, tehát, hogy mit lehet csinálni a hívő embernek? Azt mondja, hogy neki feszülni. Hát tudta Pál, hogy visszajön az Úr Jézus? Hát azt mondta, hogy aki kérünk. Hát nem azt mondta, hogy hát akkor emberek, akkor vissza a tempóból, kettesbe, és akkor hát haladjunk, aztán majd csak megjön az Úr Jézus. Azt mondja, hogy neki feszülünk. Tehát van egy célja, amit ráadásul nem ő maga tűzött ki. És ezt mondta az Andi bácsi. Van egy célod, mint hívő ember, Isten országában? Van egy szolgálatod? Mire gondolsz, hogy vagy csak egyik napról a másikra élsz, és elnézést kérek, ezt adom én is tovább, mert ez nekem is szól. Hogy élek, túlélek, vagy vannak-e olyan célok, amit ráadásul nem én tűzök ki. Adja Isten, hogy ő maga tűzzen ki célokat nekünk, hogy úgy tudjuk vágni, hogy ez nem egy elmélet, hanem egy gyakorlat. Egy szeretetben megélt szolgálatnak a gyakorlata, amiben valószínűleg egyszer inkább nagy valószínűséggel elér bennünket a halál, de egyeseknek megadatik majd az, hogy találkoznak az Úr Jézus Krisztussal. A reménységünk azért nem veszik el. Isten áldja az igét közöttünk. Amen.